művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Béres Attila, a művészbejáró vendége. Hát ugye a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, rendezője már a harmadik ciklusát tölti ott, és hát egy baromi jó hangulatú színházat csinál, és ehhez képest még a színház is jó, nem csak a hangulata. Ugye az Európai Uniós színházak között tulajdonképpen egyedüli magyarországi színházként a Miskolci aki tag ott. Régebben volt katona, és ugye magyar színházak közül még a kolozsvári. No, utána pedig jön a kritikai rovatom, beszélek arról, hogy Töröcsik Mari 90 éves lenne, aztán beszélek arról, hogy Kerényi Miklós Gábor viszont 75 éves, és volt egy nagy szabású gála este tiszteletére a kongresszusi központban, véletlenül a fia Kerényi Miklós Máté rendezte, ő is belerendezett, persze azért ez kiderült, mert nem bírná ki, és utána beszélek a színház csináló előadásáról, ugye Átrium, Alföldi Róberttel a címszerepben, és beszélek arról, hogy visszatért a színpadra sok-sok-sok-sok év után Cserhalmi György az Örkény Színházba. Hát akkor ez lesz ma. Te sokat beszélsz arról különböző interjúkban, hogy fontos a színház lelke. És ezt én akkor érzem, amikor bemegyek hozzátok a színész büfébe, és akkor ott lelke van mindenkinek, akár hajnali háromig, és azt gondolom, hogy egy színházi büfében tényleg érezhető, hogy milyen a színház. Előadásokból is persze. Te mit gondolsz erről, hogy milyen a Miskolci Színház lelke?
Hát, ez jó kérdés. Én azt gondolom, hogy elsősorban a társulat, vagy a színészek lelke úgy adódik össze, hogy ebből lesz aztán az a lélek, amit te érzel, vagy amit a néző érez, gondolom, előadásokban, vagy éreztél te a büfében. Ezt, hogy konkrétizáljam, arra gondolok, hogy ez a sok iszonyatosan szerintem tehetséges ember, de e fölött még van egy olyan fajta jó értelembe vett akarás, nem akarom ezt a szót használni, hogy küldetéstudat, de van bennük egy jó fajta akarás, van egy fantasztikus összetartás közöttük, ezt én is sokszor
úgy
érzem.
Úgy gondolják, hogy valami fontos, amit csinálnak.
Igen, és én azt gondolom, hogy...
bele is tesznek mindent.
Hát, és az a legfontosabb, hogy valahogy, amikor a próbafolyamatok elkezdődnek, alakulnak, akkor ez a sok csodálatos ember valahogy kiegészíti egymást, valahogy nagyon pozitívan húzzák egymást. Tehát nem az van, hogy valaki után megyünk, hanem valahogy, ezt nem is tudom elmagyarázni, ez miből van, vagy hogy van, de valahogy olyan alázatosak és segítőkészek egymással, olyan kritikusak és kemények néha egymással, akár a rendezővel is, hogyha ezt az ember jól kezeli, akkor ez egy nagyon termékeny.
Ez mit jelent, amikor veled kemények?
Hát egészen őszintén el szokták mondani próbán, vagy akár amikor összeülünk beszélgetni azt, hogy mi szar abból, amit csinálok, vagy amit csinálunk, és nem szoktak kendőzetlen.
Akár indulatosan?
Volt már rá arra is példa, hogy indulatosan szóltak hozzám, hogy nem tudom mit, miért, hogy mit csináltam. És ha ezt az ember tudja helyén kezelni, akkor én azt gondolom, hogy abból született, vagy születhet ez a fajta közösségi lét, ami meghatározza a Miskolci Színházat. Tehát, hogy igen, akár indulatosan. Volt nemrég olyan. Hogy a társulat összegyűlt, mert beszélni akart a művészeti tanáccsal, és akkor mind az öten beültünk. Szokott néha jelenni, de most...
Igen, van véletlenül csupa rendező. Arról véletlenül csupa rendező. Hogy egyébként miért, tehát nem kéne bele, például egy színész mondjuk.
De... Nem, színész biztos, hogy nem kell bele.
De mondjuk el, tehát Keszély László, Szőcs Artúr,
Szabó Máté, és Rusznyák Gábor, igen, illetve én magam. Na most akkor leültünk a társulattal, és nagyon operatív volt a társulat, mert úgy döntöttek, hogy ők előtte megbeszélik a problémákat, és akkor a Bodoki Márk, mint a társulat képviselője, elmondja azt, hogy miben látják azt, hogy nem jó, és miben lehetne ez jobb. Mondok egy példát, hogy azt kérték, hogy 3 napra írjunk ki próbatáblát, hogy igenis a művészeti tanács kényszerítse önmagát, vagy az ott rendezőket, hogy ne egyik napról a másikra kerül ki a próbatábla,
hanem tudja,
felkészülten jöjjön, és tudja, hogy holnap után melyik jelenetet akarja próbálni. Természetesen benne van a esetleges javítás lehetősége, de ott is egészen voltak indulatos hangok, jó magam is biztos, hogy néha szarkasztikusabban reagáltam, mint kéne, de ebből nem történt, és nem történik probléma. Tehát, hogy tényleg olyan, mint a, ez most nagy szavak és elnézést kérek,
is lehet nagyon szeretni egymást, és összeveszni, és
olyan,
kiabálni.
Mint egy család. Tehát
hogy, kiabáltak is, gondolom. Nem?
Hát néha, igen, gondolom, én bevallom őszintén egyre kevésbé, mert öregszem, és egyre jobban tudok számolni magamba, de hogy tényleg a lelkét tekintve ez tényleg egy nagy család. Van egy nagyon fontos dolog, tehát azt már megéreztük én magam is, hogy a Miskolci Színház ebben a magyar színházi társadalomban jelent már valamit. Most már nem csak mi mondjuk, hogy az első magyar színház, ezt most történelmileg mondom, hogy 202 éves, illetve hogy jó dolgok, jó műhely folyik ott, hanem sokan mondják, sokan érzik, sokan kérdik, hogy mi a titka, sokan kérdik, hogy mit, hogy csinálunk. És ez ellenben ad nem csak egy rangot, azt is ad, de ad egy felelősséget, nem csak nekem pláne, vagy a művészeti tanácsnak pláne, hanem a színészeknek is. Tehát miskolci színésznek lenni, az büszkeség valahol. És hát ez a sok kis összetevő, meg hát azt is el kell mondanom, tehát hogy ez igazságtalan, hogy állandóan a társulatról, mint színészekről beszélünk, azért itt van egy kőkemény műszaki csapat,
hát
van egy
mondani.
Kőkemény műhelyház, van egy gazdasági osztály, és van egy csomó olyan ember, aki láthatatlan, de tényleg ugyanolyan szívvel, lélekkel teszi bele a munkát, mint akár a színészek.
Ugye azt szoktad mondani, hogy te mindenkit alkotótársnak tekintesz.
Én remélem így is
tehát,
van.
Tehát, hogy a takarító nőt is.
Hát sőt, szoktam kérdezgetni tőlük, hogy milyen volt ez a próba.
Igen? Mert beülnek a próbára?
Hát, ha véletlenül ott koslatnak, vagy éppen takarítják a nagy termet, és ott próbálunk, akkor néha szoktam beszélgetni.
De velük. Egyébként az a típusú vagy, aki hát úgy előre köszönsz, meg úgy, hát legalábbis
látszólag. Így tanítottak.
Látszólag nincs benne semmi igazgatós. Hát most a hallgatók nem látnak, de hát nem vetted le a téli kabát mellényed, itt ő sálban, elmaradhatatlan vászonsapekban. És hát egy ilyen tök lezser figura vagy. Van-e benned azért valami, tehát rontott-e rajtad valamit az igazgatóság, vagy semmi nem lett belőled, ami egy ilyen hú de vezető?
Az biztos, hogy nincs bennem hú de vezető, vagy remélem nincs. Biztos, hogy mások látnak bele, de az, hogy engem, hogy mi elfogadtuk ezt a játékszabályt 10 évvel ezelőtt, hogy művészi kérdésekben, esztétikai kérdésekben, akár marketing kérdésekben mind az 5 ember véleményéből szűjük meg azt, amerre megyünk. Ezért nagyon nehéz igazgatónak lenne, amikor ott ülsz 5 emberrel, és te is csak egy vagy.
Sem lehet szavazni.
És ha nem tudunk megegyezni valamiben, akkor le lehet szavazni, és akkor mindig 3-2 lesz, mert azt a játékot nem játsszuk, hogy tartózkodunk.
Igen? Nem.
Az a lényeg, hogy tudjunk megegyezni. Az nagyon fontos, hogy tudjunk megegyezni. Ha nem tudunk megegyezni, mindig leszavazunk a végén. Na most ebben a játékban nagyon nehéz igazgatónak lenni. Már olyan értelme igazgatónak, hogy te vagy a meghatározó, te vagy elől, te mondod meg, hogy mi legyen. Én ilyen értelemben nem mondom meg, hogy mi legyen, mert mindig közvetítem egy 5 ember véleményét. Illetve képviselem azt. inkább igazgatóként az a legfontosabb, hogy ennek a gazdasági részét, illetve az egész strukturális részét, illetve az egész szervezeti részét alá tudjam pakolni. Magyarán megszerezzem a pénzt arra, hogy amit megtervezünk, az meg is szülessen. Tehát, hogy igazából az igazgatás az szerintem annak való, aki képes hosszú-hosszú ideig egy dolgot végtelen türelemmel csinálni. Magyarán, ha ásni kell egy 4x4-es gödröt, akkor nem 3,99 mm az igazgató gödre, hanem
pont
4.
Na most, ha megkérdezem, te dobtad fel, hogy szerezted a pénzt? Tehát kérdezhetem azt is szemtelenül, hát van, hogy a francba érted el a harmadik ciklust? Ugye volt olyan, amikor lehetett érezni, hogy jaj, lehet, hogy rezeg egy kicsit a léc.
Én azt gondolom, hogy alapvetően a mi erőnk abban a néző szeretetben van, ami körülvesz minket. Tehát, hogy Miskolc, ami egy 140 ezres város, azt szoktam mondani, hogy Miskolcon minden ember egyszer egy évben van színházba, mert körülbelül 140 ezer jegyet adunk el. Ez nyilván így nem igaz, ez egy költői túlzás, sőt, erős metaforikus túlzás. De a mi erőnk alapvetően abban rejlik, hogy a miskolciak ma igazán szeretik ezt a színházat. Még akkor is szeretik, ha nem tetszik nekik valami, mert ahogy kifejezik magukat a különböző szociális médiákon, ahogy kritikát fogalmaznak, szoktam kommenteket olvasni más színháznál is, egész komoly kritikusok a mi nézőink. Tehát, hogy egész komoly véleményeket, jól megírt véleményeket fogalmaznak meg. Másrészt én azt gondolom, hogy hát valahogy, hogy mondjam, emberileg vagy szakmailag valamit letettünk ebben a 10 évben az asztalra, ebből egy normális országban következik egy folytatás.
Jó, most te is tudod, hogy azért voltak, akik még letettek, lehet, hogy nem ennyit, és úgy elsöpörték őket, mint a bígy.
Ez bármelyik. Én elárulom neked őszintén, hogy az egy, na most ez egy ilyen személyes dolog, de mégis mondom, hogy az igazgatói iroda az ugyanolyan, ugyanazok a bútorok, ugyanaz minden, mint 10x éve, nem változtattam rajta semmit, nem formáltam át a saját lakberendezés ízlésemre. Ez arról árulkodik, hogy én ott, hogy mondjam, ideiglenesen vagyok. Nem, tehát, hogy az ember, ha nem láncolja magát hozzá egy székhez, ha gondolatban nem láncolja magát hozzá a titulushoz, akkor egészen másképp. Én azt hiszem, hogy nem változ. Sőt, azt mondja Szabó Máté barátom, aki a művészeti tanács tagja, hogy még javamra is változtam.
Na, miben?
Vagyok. Azt mondta, hogy sokkal türelmesebb vagyok az emberekkel.
Igen?
Igen.
Nyitva van mindig az ajtód, vagy azért nem. Van, hogy bezárod?
Délután szoktam aludni 2 próba között néha, akkor bezárom
ott
nyilván.
Ott az igazgatóiban?
Igen, aha. Egy ilyen kis kanapé, és ott alszom, de hogy nem kell időpontot kérni. Természetesen olyan is van, hogy valaki időpontot kér, de alapvetően a kommunikáció a társulattal, énekkarral, balettkarral, zenekarral, az a folyóson történik, az megállítanak, azt mondják, hogy Attila nem lehetne, hogy, akkor mondom, hogy ezzel most elgondolkodom, akkor következő, akkor megválaszolom. Tehát nincs ez a szigorú értelembe vett, a titkárnőhöz föl kell menni, időpontot kérni, és azt mondani, hogy...
Mindenkivel tegeződöl?
Mindenkivel tegeződöm, és a színházban is mindenki tegeződik, nagyjából igen.
Tehát nagyjából az egész színházban mindenki
tegeződik. Igen,
tehát,
igen ez csak azért, mert Törőcsik Mali 90 éves lenne most, erre ő tanított engem nagyon-nagyon rég, igen, mert amikor először életemben rendeztem a Nemzeti Színházba, még a hőskorba, ezelőtt 23 évvel, 22 évvel, nem emlékszem pontosan, és benne volt a szereposztásban, és nem tudtam, hogy szólítsam, hát ott állt előttem maga a magyar színház művészet, és minden túlzás nélkül, és akkor nem tudom, dadogtam, nem tudtam levegőt venni a közelébe, és akkor ő mondta azt, hogy tegez, mert másképp, hogy pont, és akkor megértettem ezt a tegeződési viszonyt. Ezt ő mondta nekem, és azóta ezt így azt gondolom, hogy színházban.
Hát azt én magam tapasztaltam, hogy mondjuk hajnal volt már, beléptél a színésztársalgóba, és senki nem hallgatott el azért, mert belép a direktor.
Hát ezt remélem,
vagy,
így van.
Vagy nem harapta el azt a őszinte mondatot, amit elkezdett.
Ennek örülök, tehát, ha ezt láttad.
Hogy ott te voltál egyik ők közülük akkor, és ugyanúgy hülyeskedtél.
Mert... Ennek az a titka, hogy mi öten vezetjük ezt, tehát hogy öt ember van, és ez egy, kérdezted, hogy miért nincs közte színész, azért Igen. nincs közte színész, mert nagyon nehéz lenne. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor összeállítunk egy évadot, akkor, amikor meghatározzuk a darabokat, meghatározzuk a szereposztásokat, nyilván a rendezővel közösen, akkor nagyon nehéz lenne, ha ott van egy színész, vele szereposztásról beszélni, mikor egy mi öten szereposztásokról beszélünk, akkor egyrészt beszélünk arról, hogy miért jó neki ez a szerep, másrészt beszélünk pedagógiai célzatokról, hogy tavaly ezt játszotta, akkor idén játsza ezt, harmadrészt beszélünk igenis sokat a színművészetről, ahogy mondjam, arról, ahol most tart az illető. Na most, ha ezt egy színész végighallgatja, és ő is tagja ennek a társulatnak, akkor őt hozzuk végtelenül rossz helyzetbe.
Jó, ezt
ez
értem.
Ez az, amikor mi beszélgetünk, azt nem úgy kell elképzelni, hogy őt barát beszélget, hanem őt értékérvényesítő ember, mindenki a legjobb színészeket akarja, mindenki a legtöbb pénzt akarja a produkciójához, tehát ott komoly viták vannak arról, hogy amíg kialakul egy szereposztás, más színházakban általában kész szokott lenni már, nem tudom, térre a következő évad. Mi elkezdtük október elején tervezni a következő évadot, és most jutottunk körülbelül el oda, hogy kik azok a rendezők, akiket hívunk esetleg, illetve hogy milyen struktúrában próbáljuk megcsinálni műfajilag a következő évadot. Még nagyon messze vagyunk darabcímektől, jelentésektől, az egésznek a savától, borsától, de ez folyamatos munka.
Na, és most rendezed a Gettó című
Igen.
produkciót, amit nagyon akartál, úgy tudom, valami apropója is van.
Hát
nem?
Ugye most 80 éves az egész, tehát a holokauszt 80. évfordulója van 2025-ben, és én azt gondolom, hogy egy nemzeti kőszínháznak erre a rendkívül tragikus pillanatra, vagy erre a rendkívül tragikus folyamatra meg kell emlékeznie. Mi ezt ezért is mutatjuk be, illetve alapvetően a Gettó című darab, mondhatjuk, hogy egy dokumentarista dráma, hiszen alapvetően igazakat ír, csak mondok egy példát, hogy sokat kutattam, hogy kik voltak ezek az emberek igazából, az, amit az Artúr játszik, a Kittel, aki a
Szőcs
Artúr játszik, a Kittel, aki a gettó náci parancsnoka, ez a Vilniuszi gettó, ő színművészeti egyetemet végzett Berlinben, és ez az egész, hogy mondjam, szerepébe benne van. Tehát ahogy ő ott eljátszik történeteket, amik igazak, tehát ez borzadály. De ugyanúgy igaz a Jakob Gensre, aki a zsidópa rendőrség parancsnoka volt, ő is élő ember, sőt, neki a rokonait is megtaláltam a Facebookon Ausztráliában. Tehát ez egy dokumentarista dráma, amit a Joshua Sobol írt, és alapvetően arról szól, hogy a Vilniuszi gettóban megengedik, hogy legyen színház. És ott van egy társulat, és iszonyatosan jól kérdez arra rá, hogy ilyen helyzetben mi a színház feladata? Milyen színházat kell csinálni ilyen helyzetben, ebben a végtelenül szélsőségesen tragikus, kegyetlen helyzetben?
És miért?
Hát aki eljön és megnézi az előadást, az meglátja. Na, erről szól sok jelenet, illetve arról szól párhuzamosan, hogy meddig van értelme a színháznak. meddig van ebben a nyomasztó helyzetben értelme annak, hogy színházat csináljunk, és természetesen szól arról, hogy a zsidó rendőrparancsnok, aki aztán a gettó zsidó parancsnoka lesz, Jakob Gans nevű ember, hogyan próbál minél több embert megmenteni. Most az történelmi tény, hogy a 80 ezer, most körülbelül számokat mondok, a 80 ezer vilniuszi zsidóból 4 ezer maradt életbe. És ez egy nagyon nagy kérdés az előadásunknak, a darabnak is, de az előadásunknak, hogy a 4 ezer, 80 ezerből az megmentés, vagy 76 ezer ember ehhez való közreműködés a gyilkosságban. De, és mindemellett megy a színház, és ez a Kittel nevű náci parancsnok, aki színész, még egyszer mondom, Berlinben végzett színművészeti egyetemet, játszott is Berlinbe színházba. Ez minden olyan feladatot, amit végre kell hajtani, és ezek a feladatok általában gyilkossághoz kötődnek, valamilyen fajta színházi helyzetként dobja fel kegyetlen darab.
De ezeket, akik játszottak, ezeket egy ideig meg is kimélték?
Meg.
Tehát ezek, ugye volt meg. Egy...
Munkaigazolványt kaptak, és így létjogosultságuk volt.
Tehát kivételezett helyzetük volt.
Abszolút.
Volt biztos, hogy volt a Lázár Egon, fantasztikus, a Vixiász gazdasági igazgatója volt, még úgy 90 éves korában is körülbelül. Tudom. Hát ő úgy élt túl hadifogságot, hogy ő is játszott, és mondjuk Hacsek és Sajót játszottak, és akkor nem kávét írtak a kávéházi jelenetben maguknak, hanem kaját beleírtak, de és ezt meg is kapták. És utána az oroszok felszabadulás, vagy nem tudom miután, tehát ábor után díszpirdánként mutogatták, hogy na tessék, így is haza lehet jönni.
Hát az az érdekes ebben, hogy az egész darab, amikor a Szobol megírta, az létező dokumentumokból írta. Aha. Tehát nem az van, hogy ezek egy elképzelt helyzetek, hanem rengeteg igaz helyzetet írt le. Az egyik ilyen igaz helyzet, megkérdezted, hogy milyen színházat kell csinálni, az például az, hogy egyik színésznő fellázadt, hogy mi nem a gettóról csinálunk színházat, mi nem a máról csinálunk színházat, hanem zenés bohózatokat keresünk, hogy megússzunk mindent. És akkor megkérdik tőle, de milyen színházat akarsz te csinálni? És ott elkezd egy jelenetet improvizálni, amivel egy egész jelenet lesz arról, hogy az inzulint hogy kell adagolni a gettóba. Nagyon, nagyon fájdalmas történet, de én azt gondolom, hogy jó példázat arra, hogyha egy társadalom eljut, nem tudom, a gyűlölködés olyan fokára, amikor elvesztjük a tudását annak, hogy miért nem szeretünk valakit, hanem csak van, hogy meddig juthat el az ember, ha azt írja az egyik túlélő, hogy meddig juthat el az ember, ha Isten elfordítja arcát, és hagyja, hogy az ember az ösztöneire hallgasson.
Hát igen, mennyire lesz egy zenés?
A Jávori Fegya írt hozzá a zenét, hiszen vannak zenés betétek a színházon belül, tehát ők próbálnak zenés darabokat, sőt, eredetileg is volt benne zene, de nem klezmer típusú zene, és én azt gondoltam, hogy a bátorsága ezeknek az embereknek néha abban nyilvánul meg, hogy direkt klezmer zenét énekelnek. Tehát van ilyen...
Tehát, hogy zsidó zenét.
Igen, zsidó zenét énekelnek. Van írt, fantasztikus számokat írt hozzá Fegya, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy zenés darab, mint a Mennyasszonytánc, hanem a társulat életében vesz részt a zene, nem az előadás életében. Tehát a zene, az éneklés, az egész zenés része az a színházon belül történik, és nagyon jó zenét írt Fegya. Én nagyon bízom benne, hogy számomra ez egy nagyon fontos előadás lesz, bárhogy sikerül, nem tudom még, hogy sikerül, nagyon bízom benne, hogy jól fog. Azért is
ugye
fontos...
December 5-én
van a premier. Azért is fontos, mert nagyon egyrészt szól arról a küzdelemről, amit mi végzünk színházban, másrészt pedig szól arról a, hát nevezzük úgy, hogy az ember lelkéről, mivel kezdted a kérdéseidet, amikor döntéseket kell hozzon.
Ugye az számodra mindig nagyon hangsúlyos volt, hogy ez egy sok műfajú színház.
Igen.
Tehát, hogy itt van minden. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy ebbe van, ha Budapestre lefordítom, Örkény színház, Vix színház, stúdióká, opera, operett, musical, minden van benne. Úgy tudom, hogy a legközelebbi bemutató az a Léni néni, ami hát egy, viszont egy tulajdonképpen azért alapvetően egy vígjáték.
Hát a Máli néni, az is úgy vígját.
Az a Lián
Szépen bocsánat. Volt a rég ezelőtti bemutatónk, azt Keszéglaci rendezte, a Máli néni Füst Milán, azt a Csiszár rendezi, azt tudni kell, hogy a Csiszár Imrének volt egy hihetetlen fontos időszak a Miskolcon, volt 10 év, amíg ő igazgató
hát
volt.
Hát egyetemista koromban jártunk oda.
Hát erről beszélek, úgyhogy nagy öröm, hogy a...
Ső, azóta nem is rendezett
nem,
Miskolcon?
Nem.
Akkor ez azért...
Nem, és igen. Akkor most ez egy ilyen...
Ebben valami olyan van, hogy visszatért Cserhalmi György a színpadra.
Azt hiszem körülbelül, igen. És ő rendezi a Füst Milánt, a Gáspár Tibivel, Seres Ildivel, tehát kiválogatta magának körülbelül azokat az embereket, akikkel együtt
is.
Volt régen. Aha. Szegedi Dezső visszatér egy szerepkedvéért most, illetve mi adtunk mellé a mai fiataljainkat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hát a Füst Milán vígjáték volt, még idén Oscar bemutatónk, volt Sibyl bemutatónk, volt a Linen Szépe, van egy csodálatos meselőadásunk, tényleg csodálatos, ez tényleg egy rendkívül jó mese, jól sikerült mese. Készül a Platonov, készül a Bohém Élet, Buborékok, tehát ha felsoroltam neked ezeket a címeket, akkor megértheted, hogy valóban a törekvésünk az, hogy műfajilag ez egy végtelen nyitott színház legyen.
Ugye azt is ki tudjátok használni, hogy van 3 játszóhelyetek.
Igen.
Tehát, hogy van a nagy színpad, a kamara, meg a stúdió.
Igen, és ráadásul emellett még van 2 balettelőadásunk, és az amellett sem menjünk el, hogy a Miskolci Balett idénre az Aranyembert mutatta be, és tényleg elárulom, hogy hát nyilván az embernek már homályosak az emléke. Én a filmre emlékszem, nyilván azért emlékszem rá, mert egy marosvásárhelyi színész, akit én nagyon-nagyon szerettem, Csorba András játszotta az Aranyembert. De most, hogy újra néztem balettban, elmondom neked őszintén, Gábor, hogy nem csak a regény elevenedett fel az emberben, hanem felevenedett az egész történet, valami gyönyörű vizualitással van megcsinálva az Aranyember Miskolcon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy balett, operett, opera, idén nincs musical, és hát az egésznek a tartó pillére az hát azok a előadások a Platonovtól.
Most, hogy említetted Marosvásárhelyet, ugye hát te onnan származol, ott is végeztél
színész szakot,
aztán Pesten már rendező szakot, de hogy hát nem bírom, hogy ne kérdezzem meg, hogy időnként nem vonzana a színpad színészként, tehát hogy te ezzel úgy leszámoltál, mint a fi, vagy azért kacérkodsz, hogy nem. Na egyszer csak, ha már itt beszéltünk Cserhalmi György meg Csiszár Imre visszatéréséről, Déres Attila visszatér a színpadra.
Őszinte leszek, én szóval én nagyon rég játszottam, nagyon rég volt, 2004 környékén.
Én a Kiocsai Csetepatében láttam, az 97-ben ami még egy marosvásárhelyi
és akkor még a fejemben az volt, hogy én színész leszek, de valamikor 2004 körül rendezte Balikó Tamás az Uriel a Kosztát Pécsen, a forgács fordításában, ez egy végtelen nehéz darab, és megkért, hogy én játszam az Uriel a Kosztát. Nem voltam jó, ha finoman fogalmazok benne, valahogy megkopnak az eszközei az embernek, vagy nem is voltak, talán inkább arra döbben rá, úgyhogy nem, én nem akarok játszani, nincs benne kacérkodtam, játszottam most egy sorozatban, egy kis szerepet.
Ez mi volt?
Hát azt hiszem, már el lehet mondani, azt nem tudom, a Gólkirályságban játszom egy kisebb szerepet.
Na hoppá, mit?
Én vagy vagyok én leszek majd, ez a szereplő nem volt még, én leszek egy francia milliárdos, aki hát majd nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolgokat csinál ebben a filmben.
Mivel dumáltak rá, miközben nem akarsz érezkedni?
Megmondom őszintén, igazából kíváncsi voltam, hogy milyen ez egy ilyen sorozat. Igazából magamat dumáltam rá, mert nem vettem még részt filmbe, játszottam már még rég, de sorozatban soha, és igazából őszinte ők, nagyon jó élmény volt.
És ez
nagyon
a hajnali négyre megy az autó,
Igen. Ráadásul én saját autóval jártam, mert valahogy azt éreztem, hogy az a színészeknek jár, én magam mentem, de hogy igen, ez a hajnali négykor, smink, stb. Jó volt. Én nagyon élveztem, tehát ez egy nagyon jó kaland volt kiszakadni ebből a monotóniából, hogy az ember színházat igazgat, rendez, stb. Valahogy ez nagyon jól esett, ezt tavaly decemberbe forgott, vagy novemberbe forgattuk, nem emlékszem.
Na, hát akkor még valaki ilyen alapon megdomálhat színpadra is.
Nem hiszem, hogy rám van szükség.
Epizódra sem.
Az lehet, nem tudom. Megbetegszik
valaki, be kell ugrani a saját rendezésedbe.
Én már olyan volt, a My Fair Lady-be beugrottam Pickeringnek.
Hát ami azért nem kis szerep. Hát.
Igen, de azt se vállaltam volna, vagy nem mertem volna eljátszani, ha a főiskolán sok-sok évvel ezelőtt nem játszottam volna el, vagy 70-szer Pickeringet, tehát mit csináltunk.
És akkor ezek szerint énekeltél is.
Énekeltem, és meg is lepődtem, hogy a zenekar hogy szól a színpadon, mert hogy ez egy ilyen hirtelen beugrás volt, a Pickeringet játszó színész délután lett beteg, és akkor úgy döntöttük, hogy este mégis lesz előadás, nem volt túl sok időm felkészülni, és hangbeállásnál volt az első sok, hogy hol a dallam a zenekarból. De aztán megugrottuk. Remélem. Hát azt az egyet.
Mocolok bele, nem a kis ördög, hogy olyan szép lenne a végére, ha pár taktust legalább énekelnél
belőle. Nem, biztos, hogy nem fog énekelni.
Tudtam, hogy nem fogsz, pedig
biztos,
hát nagyon
nem fog énekelni.
Befejezése lett.
De azt elmondom neked, hogy azt hiszem, hogy ez sikerült. Ez remek. Ő azt ígérte, véghez viszi, és így lett.
Hát így prózában a dal megvolt. Köszönöm,
én
hogy
köszönöm, Gábor.
Jöttél. Véres Attila, Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, rendezője, művészeti tanácsának a tagja volt a vendég. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal. Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először arról, hogy Töröcsik Mari 90 éves lenne. Nagyon furcsa dolog, de az első igazán meghatározó élményem róla egy bukása volt. Méghozzá a Rómeó és Júlia, lehettem talán 8. általános iskolás, ment a Nemzeti Színházban, Sztanka István volt a partnere. Többek szerint akkor ők már eléggé túlkorosak voltak, ez sem tetszett mindenkinek, de hát ami a legkevésbé tetszett, az Major Tamásnak a rendezése, aki hát ugye nagy Brecht hívő volt, és próbálta a Rómeót is hát ilyen szikáran megrendezni. Messze nem volt a Cefirelli filmből ismert, hát csodás, nagyszerű díszlet, hanem ilyen szürke vagy barna dobozokat tologattak díszletként, és hát nem volt ez a csicsergős, hanvas Júlia sem Töröcsik, hanem hát egy sokkal érettebb nő volt. Nekem egyébként abszolút tetszett, de a közönség nem fogadta el. Amikor én láttam, akkor is félház volt, és hát finoman fogalmazva nem volt siker. De mégis átjött, hogy két remek színész szenvedéllyel játszik, és igenis elhittem neki, hogy hát egy életre, egy halálra szerelmesek. Szóval nekem meghatározó élmény volt. Töröcsik egyébként tudott bukni, Major nem is egy bukásba vitte bele, és tudott epizód szerepet is játszani. Ezt ugye voltak, akik kevésbé tudtak a Nemzeti Színházban, mert ilyen nagy hős színészeknek számítottak, de szintén meghatározó élményem a Ben Johnson bertalnapi vásárban. Pár percre jött be egy kurtizánként, és hát ott is hihető volt, hogy na ez a nő pénzért tulajdonképpen bármire képes, és közben azért látja, mi van körülötte, és közben mert a Töröcsik egy ilyen vásári komédiának megfelelően olyan jó, igazán harsány lenni, baromira jó volt. Ma már ugye kevesen tudják, hogy őt jó ideig a színházi szakma nem igazán fogadta el. Volt neki ugye a Körhintával az a fantasztikus, őrületes nagy sikere, és de ott használták az elképesztő természetességét, a hamvasságát, azt a fajta örökké meglévő bájt, ami benne volt, de színházban kevés volt. Ott kellett technikai tudás, és hosszú-hosszú évek teltek el, amíg neki színházban nem volt igazi elismertsége, és akkor az első, azt én még nem láthattam, a Varsói Melódia volt, ott is Stankai Istvánnal voltak párban, ugye ez egy kétszereplős darab, ahol már mindenki azt mondta, hogy na, igen, hát ez már az igazi. Aztán ő sok-sok ilyen igazi volt, miközben ő mindig mondta, hogy hát neki tulajdonképpen pár igazán olyan estéje volt, ahol ő úgy érezte, hogy meg azt is mindig mondta, hogy hát ő annyira izgulós volt, ezt egyszer mesélte nekem, hogy premierek előtt mindig a konyhában ült ilyen lehorgasztott fejjel némi depresszióval, hogy hát ez neki aztán úgyse fog menni, és hogy hát, hogy ő a premiére még soha nem játszott jól, hát tanúsíthatom, hogy azért ez nem igaz, bizony szerintem játszott ő jól premiereken is. És hát tényleg ő lett a nemzet nagy színésznője, miközben soha nem sztárkodott. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távol állt tőle, tehát megmaradt egy ilyen abszolút egyszerű nőnek civilben, aki hát olyan nagyon nem is sminkelte magát, azt mondtam mindig magára, hogy neki a szemüvege igazán a sminkje, és hát nem is volt fiatal, korábban sem volt az a típusú, akit sokan ilyen színésznőnek képzelnek, hogy a bombázó, tehát nem volt az a nő, aki után feltétlenül megfordultak az utcán, de el tudott ilyet is játszani, mert elképesztő színész volt, tehát a régi a József Attila színházban, az is nagyon-nagyon nagy emlékem, ugye ott már egy anyát játszott, és egy jelenet szerint ilyen megleckéztetési okokból, hát el kellett csábítsa saját lánya pasiát, és bravúrosan megcsinálta, tehát hihető volt, hogy magába bolondítja, és akkor hát hozzáméltóan az ilyen szarkasztikus pikirtségével, amikor ez összejött, akkor még így kiszólt a közönség felé, hogy na nincs még baj. A baj akkor lett, amikor ugye nagyon-nagyon beteg lett, és hát lényegében a klinikai halál állapotából hozták vissza, és hát elképesztő volt, hogy utána, amikor már tulajdonképpen az egyik keze nem is mozgott, hát nem visszaóvakodott a színpadra, hanem hát Anatoli Vaszijev rendezésében Kaposvárot, a Naposzata fákonban, ami hát egy 40 perces monológiával indult, Hát a teljes színészi fényében, és abban bizony benne volt mindaz, amit ő átélt. Egyébként Vasziljev volt az, akivel ő még egy hatalmasat bukott, miközben imádott vele dolgozni, ez a Dosztojevszkij, a nagybácsi álma a művész színházban. Ugye hát a Vasziljev ahhoz volt szokva, hogy akár fél évet próbál egy darabot, erre nem volt lehetősége, és így aztán ez nem volt kellően kidolgozott előadás, tehát elemezte a Darvas Iván is mesélte egyszer nekem, hogy isteni olvasó próbákat tartott, de sokkal tovább nem jutott. Tehát, hogy imádott a nagybácsi álmában is játszani, de azt hiszem 10-szer sem ment, tehát az például akkora bukás volt, tehát volt benne része, de az a rendező, aki azt mondta ugye ő, hogy ha rendező szagot érez, akkor megy. És ez így volt. Tehát a Zsótér Sándor be tudta bolondítani a Maladi Pest színházba, ahol mit tudom én 60-70 nézőnek játszott és közös öltözőben öltözött. És utána még vissza, tehát ugye utolsó szerepe, két utolsó szerepe, a Brand Ibsen és a Galilei szintén Zsótér rendezte, és hát aztán ugye már eltűnt a szemünk elől, időnként még nyilatkozgatott velemben a házában. Élt, olvasott, tévézett, el volt valahogy, és hát sajnos aztán meghalt. Hát akkor ennyit Töröcsik Mariról. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy színész volt. Ha létezik halhatatlanság, akkor remélem, színészi halhatatlanság, akkor remélem, hogy neki azért megadatik. No, Alföldi Robert címszereplésével a Színház csináló, Tomás Bernand darabja, ugye, hát ez is a nagy színészek szerepe. Színház a színházban. Egy nagy színészt kell játszani a nagy színésznek, legendás Sinkó Lászlónak az előadása. Halman Péter is játszotta a Katona kamrájában, és most itt van Alföldi, aki hát tulajdonképpen azt mondta magáról, hogy sok tekintetben hasonlít ehhez a figurához. Sok tekintetben meg szerintem nem, mert olyan értelemben, hogy ugye ez a figura, aki hát a nemzet színésze, és ez többször hangoztatja is, mert hogy iszonyúan hiú, és ha nem mondják el róla, akkor mondja ő aztán maga. Szóval, hogy ez azért egy ilyen, már túl van a fénykorán, már vidéken kénytelen játszani, már nem nagy színész partnerekkel, hanem tulajdonképpen két tanítványával, meg a feleségével, akik hát, hogy úgy mondjam, kétes értékűen tehetségesek, de olyan nagyon beosztottként kezeli őket, már azt kell mondjam, hogy diktatórikusan, tehát a szájukba rágja, hogy mit kell csinálniuk, állandóan elégedetlen, nem lehet neki az íg egyet a világon tulajdonképpen semmiben megfelelni, üvölt, hisztizik, és közben állandóan puffog. Hogy neki egy ilyen sárfészekben kell játszania, mint ez az Utzbak, ahol éppen játszódik a történet. Egy kis városka, kis befogadó képességű művelődési házzal, és ott egy olyan népművelővel, Ficere Béla, adja, aki nagy türelemmel fogadja a minden hepjét ennek a Bruscon nevű színésznek, akit Alföldi játszik, őt is egzecéroztatja, és mindent kívánt tőle. Tehát ilyen tök háklis egy pasas. De közben meg azért Pelsőci Réka, aki rendezte, és az érdekes, hogy ugye hát Alföldi már rendezte Pelsőcit, ugye tavaly például hát az Igazság gyertyáiba Székely Csaba Budaörsön hát egészen kiváló alakítást nyújtott a női főszerepben Alföldi rendezésében, maga az előadás is abszolút, abszolút jó. Most akkor Pelsőci rendezte őt, és Bíró Bence dramaturggal, hát tulajdonképpen azért sok mindent berendeztek a mai Magyarországból, el is hangzanak nevek, tehát nagy rendezők nevei, mondjuk Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Gotthárd Péter, Babarczi László, Aser Tamás is, azt hiszem, tehát hogy és hát ugye sok tekintetben ugye ezt a kort sírja vissza ez a Bruscon nevű színész, hogy ennek a nagykornak vége, a mai fiatalok azok, hát azok nem tudnak beszélni, nem lehet érteni, mit mondanak, nem végeznek áldozatos munkát, a nők nem hajlandók pokorra menni az színpadon. Mindenki kap egy kis fricskát, tehát a kritikusok, a művészszínházak, a kőszínházak, az alternatívak, vannak akár hát ilyen aki érti poénok, hogy hát fölhívják a közönséget a színpadra, és ott táncolnak velük, ugye az Extázis című produkció a Katonában, de hát ezen is ki van akadva, miközben az érezhető, hogy ő tényleg egy nagyon nagy formátum, aki hát szívügyének tekinti a színházat, és erre tette föl az életét. Tulajdonképpen ez kicsit majdnem, hogy stand-up előadás, ez a színház csináló, de közben ugye azért két fiatal, László Lili és Németh Áron Valentin játsszák ennek a Bruscon-nak a tanítványait, és Buza Tímea pedig a feleségét, akinek jóformán szövege sincs, csak állandóan köhög szegény, és hát ezért is egyfolytában szapulja őt a férje. Tehát ugye az Alföldit is nyugodtan mondhatom, már nagy színésznek abszolút elért idáig. Ez számára egy abszolút jutalomjáték, ugye hát az Átriumban játszotta ő már, vagy talán játsza is, meg nem tudom, Istent, abban is meglehetősen fajsúlyos, és ugyanakkor humoros tudott lenni. Itt ebben az előadásban is hát abszolút érezteti az oroszlán körmeit. Az első rész nekem, vagy az első rész fele ott tán, mintha izgult volna, ott nem éreztem elég erőteljesnek, aztán úgy éreztem, hogy a második részben viszont nagyon felerősödik. No, hát akkor beszéljünk arról, hogy Kerényi Miklós Gábor 75 éves, és ebből az alkalommal Kongresszusi Központban rendezett neki a fia egy nagyszabású gálaestet, hát amin a Zenés Színházból rengetegen megjelentek, vagy szereplőként, vagy különösen szép volt az, hogy aki nem volt szereplő, ugye este 8-kor kezdtek direkt, hogy aki játszik aznap, az is a második részre vagy fellépni, vagy legalább a leges legvégén hát bejönni hozzá, és köszönteni őt. Tehát ez majdnem évfélig tartott, tehát egy ilyen monstre produkció volt, mert mindig és mindig jöttek új belépők, és És hát nagyon-nagyon jó hangulata volt ennek. Ugye a Kerény Miklós Gáborról sok mindent lehetett mondani. Lehetett azt mondani, hogy hát nem volt egy kedves ember. Tudjuk, hogy kiabált. Volt ez az abúzus, ugye, ami miatt el kellett hagyni az Operett Színházat. Tudom, mert többektől tudom, hogy vannak olyanok, akik hát hogy mondjam, nem gondolták volna, hogy visszafogják őt még sírni. Tény, hogy profi színházat rendezett, ami nem volt mindig az én ízlésem, de hát Istenem, mi többször vitatkoztunk is ezen, de profin tette a dolgát, megtöltötte a színházat, szerepeket biztosított jó színészeknek, felnevelt jó színészeket, sőt tudható, hogy már több színházigazgató is tulajdonképpen kikerült a keze alól, sok külföldi vendégjáték volt, jól kerestek a színészek, és sok előadás is volt, tehát volt játék lehetőség. Itt most tulajdonképpen Best of Caro 75 címmel, hát idézték fel a munkásságát egészen gyerekkorától a mostani úgynevezett szabad időszakáig, ahol, amikor hát külföldön is rendezett vagy 8 alkalommal, és például egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ugye ő rendezte most már a szabad időszakában Szentpétervárot is, a Rómeó és Júliát meg Bukarestben is a Rómeó és Júliát, és akkor volt egy hármas, ugye Dolhai Attila is bejött Rómeó és Júliaként, és akkor ez a három színész három különböző nyelven énekelt, és volt egy dal erejéig Bon Viván, és ez olyan roppant hangulatos volt, de egyébként is volt nagyon jó hangulat, tehát, hogy operett és musical, azért musicalből abszolút több volt, de volt minden, tehát a Rebekkától a Rómeóig, a Lévi Strauss sztoriig, ugye Jávori Fegyának a remek darabja, amit már szintén szabad időszakában rendezett, Siófokon mutatták be a szabadtéri színpadon, és aztán a Veszprémi színházban volt látható, meg néhányszor a RAM-ban is Budapesten. Tehát, hogy nagyon sokszínű volt ez az est, és meglehetősen jó hangulatú. Tehát, hogy vitatott a személyisége, nyilván vannak vele kapcsolatban indulatok, vannak irigységek, de hogy közben meg most így 8 évvel, hogy el kellett hagyja a színházat, amit igazgatott, meg aztán egy ideig a főrendezője volt, hát tulajdonképpen szinte egy ilyen glória formálódott a feje fölé, mert hihetetlen, hogy ki mindenki jött el erre az estre. Azt is mondja, hogy több olyanok is, aki annak idején hát ellene vallott, ezt én nem tudom, meg ebben most talán a születésnap kapcsán ne menjünk bele, változatlanul rendezni fog külföldön is, ugye tulajdonképpen amióta az abúzus ügy volt, hát kőszínházba őt itthon nem hívták, ellentétben ugye például Bukaresttel vagy Délvidékkel, vagy hát Szentpétervárral. Most fog rendezni májusban itthon is, megint érdekességként nem egy zenéset, hanem egy kétszereplős prózát, és változatlanul külföldön is dolgozik. Hát akkor ennyi fért most, akkor sajnos Cserhalmi Györgyről már csak egy hét múlva tudok beszélni, de nagy öröm, hogy visszatért az Örkény Színházban a színpadra. Rózsahegyi Gábor ült ezúttal a hangpult mögött. Az első részben Béres Attila volt a vendég, aki a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, rendezője. Én Bóta Gábor voltam, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.